Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
A Millás reggeli támogatója a House of Business Bankcenter Kft. House of Business Bankcenter, az ön prémium irodája. Rugalmasan, testre szabva.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát rögtön mesél a múlt rovatunkkal kezdjük ezt a blokkot, mégpedig azért, mert egy érdekes és a mai dátumra nagyon jól ráilleszkedő témával folytatjuk, mert egy Rebellió címmel készített társasjátékot az 1848-49-es szabadságharcról két akadémiai történész és a 17. kerületi Balassi Bálint gimnázium három vállalkozó szellemű diákja. Hogy ez a játék ez miről szól, és hogy hogy lehet, vagy hogy kell elképzelni, majd erről fogunk beszélgetni, mert Katona Csaba történészt kiegészíti most Paksa Rudolf történész, aki a játék egyik kifejlesztője, és itt vannak velünk mindannyian adásban. Jó reggelt, szervusztok!
Szervusztok, jó reggelt kívánunk!
Az aradi 13-ak közül lehetek valamelyikkel ebben a játékban?
Hogyne. Aulich Lajossal mindenképpen, és rajta kívül még olyan tábornokokkal is, akik nem lettek áldozatai a megtorlásnak. Már csak azért is, mert a játéknak két szereplője van, és az egyik fél magyar tábornokkal kell legyen, a másik fél pedig a valamelyik osztrák vagy orosz féllel kell, hogy legyen.
Ebből már családon belül feszültségek lesznek, mert ki akarna mondjuk Hajnaú vagy Paszkievics bőrébe bújva leverni a saját népének a tábornokait. Hát nem tudom, hogy hogy lehet majd átidelni ezt az ellentétet, de honnan született az ötlet?
Az ötletet tulajdonképpen a karantén időszakának lezárása adta, amikor azon kezdtünk el gondolkodni a kollégámmal, aki ugyancsak nagy társasjáték rajongó, hogy most, amikor nem lehet az embereket összehozni, és nem lehet társasággal összeülni, kellene csinálni mégis egy olyan játékot, amely alkalmas arra, hogy a társasjáték élményét visszaadja, úgymond élőben. És ezért azt találtuk ki, hogy egy kétszemélyes játékot csinálunk, ami ilyen szempontból egy kicsit a sakkhoz hasonlít, valójában pedig teljesen egy olyan társasjáték élmény, amiben az ember a stratégiai képességeit kamatoztathatja, de a szerencsét, a hadiszerencsét is ki kell tudnia használni. Uh-huh. Egyébként annyit adtunk még hozzá a játékhoz, hogy azért valamennyire az osztrákok és az oroszok előnyét kompenzáljuk, hogy a játék egyetlen dologban nem teljesen hiteles, abban, hogy nincs előnye az osztrák-orosz félnek, mind a két játékos elvileg ugyanakkora erővel versenyez, így egyáltalán nem biztos, hogy le lesz verve a szabadságharc.
Gondolom bele, hogy ez milyen nagyszerű dolog, hogy megkapjuk a lehetőséget arra, hogy így utólag ennyivel elteltével megnyerjük a forradalmat és a szabadságharcot. Ugye, ha emlékeztek rá, a South Parkban volt egy olyan rész, amikor a Benji nevű szereplő megkattant és újra kezdte játszani az észak-déli háborút.
Igen, az a Cartman volt. A Cartman lett a fő tábornok.
Amiről én gondoltam, az a Twin Peaks volt, és valóban a Cartman, aki pedig a Szent Mererőd ostromával kezdte a dolgot, és Washingtonig jutott. Látni való, hogy ez a fajta...
És sokan mellé álltak, ami egyébként egy óriási társadalomkritika volt. Nem éppen, hogy is mondjam, vízióktól mentes, mert jó pár évvel ezelőtt történt. Na de ezt félrevittem egy picit, ezt az egészet, szóval.
Azt szokták mondani, hogy a történészektől távol áll az a gondolkodás, hogy mi lett volna, ha, és a legtöbb történésztől tényleg távol áll, csak azt gondolom, hogy mégiscsak egyfajta játékosságot tükröz ez a dolog, és egy pici elégtételt is magában hordoz, hogy hát úgymond nyerhetünk. Mind a mellett természetesen egy kétszemélyes játékról van szó, nem akarok fribon lenni, én tudok a karanténben egy másik kétszemélyes játékot is, de most nem arról fogunk beszélni, úgyhogy visszavasszolnám a szót.
Hogyan kell elképzelni a játéknak a megjelenítését? Mert azt mondtad, hogy egy kicsit a sakkhoz hasonlít, és azt is mondtad, hogy stratégiai játékról van szó. Egy ilyen Nagy Magyarország térképen kell manőverezni hasonló annak világhírű rizikójátékhoz? Vagy mivel találkozik a játékos?
Így van, egy Kárpát-medence térképen játszunk, és a Kárpát-medencét ilyen hatszög alakú területekre osztottuk fel, tehát a saktól eltérően nem négyszög, hanem hatszög alakú az alaprajz, ami sokkal több manőverezési lehetőséget hordoz, hiszen hat irány van, nem pedig négy, mint a saktáblán. És miután ezek így fel vannak osztva, mindkét csapatnak van 13 és 1, tehát 13 plusz 1 csapatteste, ebből 13 támadó csapattest, egy pedig egy olyan főhadi szállás, ami nem tud támadni, és hát ez a 13 plusz 1, ez nem titkolt módon utalni akar a 13 aradi tábornok és Batthyány Lajos megosztására, tehát erre a szimbolikára is rá kívántuk hozni, már csak ezért is aktuális a mai napon a játék. A játéktáblán pedig háromféle támadó csapattest van, ahogyan 1848-ban is volt. Vannak gyalogosok, vannak lovasok és vannak tüzérek, amelyek különböző módokon tudnak mozogni, és ezekkel kell manőverezni. Minden tábornoknak van egy küldetése, amit végre kell hajtania, és ez az egyik lehetőség arra, hogy megnyerje a játékot.
Ezek a küldetések kapcsolódnak a történelmi eseményekhez? Tehát Pákozd után lehet offenzívába menni Bécs ellen egyből, és mondjuk a Branyiszkói áttörést is újra lehet játszani, vagy éppen a világosi fegyverletétel előtti temesvári ütközetet meg lehet nyerni, hogy elkerülje a szabadságharc a leverést?
Így van, ezek a feladatok kapcsolódnak az adott személyiséghez, az adott karakterhez, akivel játszani kell. Tehát például, hogyha egy olyan, tehát például mondjuk Bemnek az a feladata, hogy foglalja el Erdélyt, míg Görgeinek a felvidéken van előnye, vagy hogy mondhatunk akár osztrák tábornokot is, Windischgrätz akkor nyer, hogyha a Tiszán túl mögé tudja szorítani a magyar seregeket, mint tudjuk, hogy ez a valóságban sem így történt, tehát neki ez nem sikerült, nem is nyerte meg a saját ütközetét, leváltották.
Uh-huh. Kik vettek részt egészen pontosan a fejlesztésben? Az Endre bevezetőjében már mondott néhány szót, de szeretnék megismerni jobban a játék fejlesztőit.
A játék alapötlete Demeter Gábor kollégámtól származik, akivel együtt dolgozunk a Történettudományi Intézetben. Ő most egy konferencián ad éppen elő, úgyhogy ezért sem tud itt lenni most velünk. És aztán ketten így online egyeztetve fejlesztettük ki a játéknak a szabálykönyvét. Majd pedig ahhoz, hogy ebből egy termék legyen, összeálltunk a már említett Balas gimnáziumnak három vállalkozó kedvű diákjával, akik ilyen diákvállalkozást csinálnak, és nekik van tapasztalatuk abban, hogy hogyan lehet egy társasjátékot létrehozni, termékké fejleszteni. Honlapot készítettek hozzá, ami elérhető az 1848játék.hu címen, és így tulajdonképpen ezt a rebelliónak nevezett társasjátékot ezen keresztül meg lehet rendelni.
Az jutott eszembe, hogy a hadviselésnél az egy dolog, hogy mennyi ágyunk, meg mennyi lovas katonánk van, de vannak olyan, és 1848-ban is voltak olyan események, amelyek a hadviselő felektől teljesen függetlenül, ám de annál nagyobb mértékben befolyásolták az eseményeket. Itt az utánpótlás, természeti csapások, adott esetben politikai húzások is befolyásolták ugye a hadviselő feleknek a mozgás lehetőségeit. Ezeket mennyire veszi figyelembe a játék?
Egy sajátos véletlen módjára belekeveri a játékba, éppen ezért nem olyan tisztán stratégiai játék, mint a sakk, hiszen vannak véletlenszerű események. Minden játékos a saját lépése előtt eseménykártyát kell húzzon, ami áradás, sár, takarmányhiány, lőszerhiány, vagy éppen kolerát fog hozni az adott játékosra, és ez megváltoztatja azt, hogy az adott körben ő hogyan léphet, vagyis így a korabeli események, ha úgy tetszik, a hadiszerencse is visszaad a játékosokra. Tehát a játékot valójában nem az nyeri, aki a jobb stratéga, annak is kell lennie, hanem sokkal inkább az, aki a hadiszerencsét is ki tudja használni, és a saját oldalára tudja fordítani.
Uh-huh. Közben jött egy SMS a kedves hallgatótól. Szegény tábornokok az életüket adták az eszményért, aminek kitalálója Kossuth röhögve fogd a pénzt és fuss játékot játszva lelépett a szabadságharc kasszájával.
Azért ennél árnyaltabb a történet, de azért azt ismerjük el, hogy valóban Kossuth Lajos meglehetősen sajátos módon kezelte ezt a dolgot, mert ugye a határon túlra távozott, miután ráruházta a teljes felelősséget Görgei Artúrra, majd pedig Görgei Artúrt egy mondjuk úgy, hogy negatív kampányra elindította abba az irányba, aminek következtében a 19. század legsikeresebb magyar tábornokát a mai napig árulózzák, de ahogy mondtam, azért ennél picivel árnyaltabb a történet.
És közben már a Fortnite-ot emlegeti egy kedves hallgató, hogy az a következő lépés akkor, hogy oda becsempészük ezt, de maradjunk ennél a jó kis játéknál.
Nem, érdekes, hogy táblás játékról van szó, tehát a klasszikus társas játékról, vagy készül ennek valamiféle online verziója is?
Elvileg nincsen akadály, hogy online változata is szülessen a játéknak. Mi azonban inkább egy táblás játékban gondolkodtunk, sőt, amikor elkezdtük kipróbálni a játékot, akkor az is kiderült, hogy ez egy olyan játék kellene legyen, amin nem könnyű megborítani a figurákat, illetve szélben is lehet játszani kint a szabadban, hiszen ugye most alapvetően olyanok a körülmények, hogy a szabadban szívesebben tartózkodik az ember, mint zárt térben. Éppen ezért úgy oldottuk meg a játékot, hogy egy speciális mágneses megoldással rögzüljön a táblára az adott csapattest. És egyébként még az előző kérdésre egy picit visszautalva, ugye a játékban csak katonák játszanak, hiszen ez egy stratégiai játék, ahol a szabadságharcnak a harcos változatát játsszuk, így sem az osztrák oldalról Ferdinánd vagy Ferenc József császár nem jelenik meg, sem a magyar politikusok direktben itt nem kapnak szerepet.
De mennyire szép világ ez, ahol a politikusok direktben nem avatkozhatnak be, már csak ezért is ajánlom jó szívvel ezt a társas játékot.
Játszottál vele, Csaba?
Nem, én csak a fejlesztésnek azon szakaszát láttam, amikor ugye beléptem a szobába, konkrétan a Balkán kutatócsoport szobájába, és azt láttam, hogy a játékfejlesztői Demeter Gábor, illetve Paksa Rudolf kollégám éppen totálisan elmerülve mindenféle ilyen játéktáblák, bábúba dolgoztak. Tehát ha megkérdezik, hogy a Történettudományi Intézetben mégis mit csinálnak a történészek, itt van egy már is egy gyakorlatilag válasz, hogy nem csak a régi papírokat lapozgatjuk, hanem tologatjuk a bábukat, összeesküvés elméletet is lehet belőle gyártani, hogy mit modelleztek itt a mindenféle díjk emberekkel, meg egyebekkel, de én még nem játszottam vele, viszont most fogok.
Aha. Jó. Forgalomban van már ez a játék, vagy még ez ilyen fejlesztés alatt áll? Ha forgalomban van, akkor érdekelne, hogy a forgalomban helyezés előtt teszteltétek-e, és abszolút laikusok például, akik nem szenvedélyes hadtörténészek, vagy még csak nem is nagyon érdeklődnek a történelem iránt, ám de hallottak már remélhetőleg a magyar szabadságharcról, hogyan fogadták ezt a játékot?
Teszteltük a játékot, már csak azért is, mert amikor eredetileg a képességeket és küldetéseket kiosztottuk, akkor Görgeit annyira túlsúlyoztuk, a képességeihez annyira illő eredményeket adtunk, hogy végül ő gyakorlatilag megverhetetlenné vált. És ugye társasjátékban ez nem szerencsés, hogyha vannak ilyen nagyon erős játékosok, ezért egy kicsit őt gyengíteni kellett, míg másokat, mondjuk például a császári oldalról Velden tábornokot, aki gyakorlatilag folyamatosan csak veszített a valóságban, őt egy kicsit erősíteni kellett a valós képességeihez képest, ahhoz, hogy a játék nagyjából kiegyensúlyozott legyen, és a tesztelésnek az volt a tapasztalata, hogy a nem történészek talán még jobban is élvezték a lehetőséget, hogy különböző módokon újrajátszhatják a történelmet. Gondoljunk bele, ugye 10-10 féle szereplővel lehet lenni, ezek különböző küldetések és különböző képességek, vagyis alsó hangon van 100 kombinációja a játéknak, és még azon belül is többféleképpen nyerhető meg, attól függően, hogy ki hogyan próbálja elérni a céljait. Plusz még ugye a szerencsekártyák révén, hogy még fordulatos is a játék, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet játszani. Amikor tesztelni vittem a játékot a barátaimmal a nyáron, akkor ilyen éjszakákban menő csata volt, amikor úgy ránk virradt a hajnal, és azt vettük észre, hogy 6-8 óra, 8-8 óra játszunk egymás után, mert szinte letehetetlennek tűnt. Úgyhogy szerintem ezt a vonalat azt mondhatjuk, hogy igen, érdekesre sikeredett. Talán annyiban, hogy, és ez számomra is meglepő volt, mert az első befejezett társasjáték, amit csináltam, hogy nagyon jó arányban sikerült eltalálni azt, hogy a stratégiai képességeik és a szerencse egymást kiegyensúlyozzák. Tehát az ember azt jelzi, hogy irányítja az eseményeket, de nem arról van szó, hogy teljesen eldöntött a dolog. Egy kellő szerencse sorozattal, tehát két szerencsés húzással teljesen meg lehet fordítani a hadi szerencsét, és ez szerintem így jó.
Még az említsük meg bocsánat, a többi alkotót is, mert ugye itt mondtuk az elején, hogy többen vannak a Balassi Bálint 8 év folyamos gimnáziumból, Hidasi Ákos, Nagy Bence, Takács Benedek, és még ezen kívül Figura Magdolna középiskola tanár, közgazdász, illetve a Sabó Műhely, akik a grafikát készítették ugye a játékhoz.
Így van, talán a grafikát érdemes is megemlíteni. Egy 19. századot idéző steampunkos beütésű grafikát találtunk ki a játékhoz, és a Sabó műhely kimondottan ezt vállalta, ez az ő profiljuk, hogy a steampunk vonulatot könnyen bele tudják vinni a játékba, és ezért szerintem a grafikája is nagyon megnyerő a játéknak, amit én már láttam, illetve ha valaki elmegy a honlapra, akkor ott láthatja, hogy milyen jellegű grafikára gondoljon, és így válaszolni is a kérdésre. A játék most előrendelhető, az a célunk, hogy karácsonyra mindenki meg is kapja, hogyha rendel a játékból. Akik most előrendelnek, azoknak egy akciót is ajánlunk. Az első 48 rendelőnek 18,48%-os kedvezményt adunk a játék árából, ami az 1848 játék.hu oldalon érhető el.
Igen. Meglepő, nézve a hadvezérek, illetve a szereplőknek a kártyáit, több olyan szereplő van, akit úgy nagyon nem ismer, nem, nincsenek bent a fősodorban. Perccel Mórról talán már azért hallattunk, de itt van például Répási Mihály, akiről ugye kevesebbet tud az átlagember, ugye lovassági tábornok volt, úgyhogy ezek a szereplők mi alapján lettek kiválasztva?
Próbáltunk úgy válogatni, hogy egyrészt a legfontosabb szereplők bekerüljenek, másrészt olyanok is, akik talán a köztudatban méltatlanul nincsenek benne. Répásinak például a szerepe az volt, hogy ő garantálta a lóellátását a magyar csapatoknak, márpedig ugye a lovasság a korban az egyik legfontosabb fegyvernem, emellett ugye a tüzérség volt még fontos, a lőszergyártás pedig Görgei, a Székelyföldön pedig Gábor Áron oldotta meg, tehát ők hárman voltak azok, akik miatt egyáltalán működhetett a szabadságharc magyar hadserege technikai értelemben. Vagy például azt se feltétlenül tudjuk manapság, hogy Klapka, aki ekkor még csak 28 éves volt, volt az, aki számos csata haditervét dolgozta ki, például a tavaszi hadjárat első szakaszának a haditervét is ő készítette.
Uh-huh. Az utolsó kérdés, hogy hogy kell elképzelni a csatát? Ugye mindenkinek ilyen hasonló társasjátékoknál a rizikó, mint ilyen alapvű van, meg ahol kockával kell dobni, egyszerű a helyzet, aki többet dob, az leveszi az ellenfél egyik bábuját. Itt hogy működnek ezek a hadmozdulatok és csaták?
Itt még egyszerűbb a helyzet, teljes mértékben olyan, mint a sakknál, hogyha egymás mellett áll két játékos csata hadteste, és az egyik hadtest a másik irányába néz, akkor ráléphet arra a mezőre, amelyiken az ellenfél áll, és ezzel leüti az ellenfelét. Uh-huh. És akkor természetesen a következő lépésben vissza lehet ütni, tehát így meg kell fontolni, hogy megéri-e ezt az ütést elkövetni, jobb pozícióba kerül-e ezzel az ember. Ha pedig nem abban az irányba áll az ember, mint a mellette lévő ellenséges csapattest, akkor ráfordulhat arra az irányra, de az is egy lépés, és közben az ellenfél is léphet. Elléphet, elfordulhat, vagy éppen egy véderőművet is felépíthet a két csapattest közé, mert még erre is van lehetőség a játékban.
Ez a 13+1 bábú, ez nem változik, tehát ennyiből kell gazdálkodnia a hadvezéreknek, ugye?
Ennyiből kell gazdálkodnia a hadvezérnek, de annyi szerencse még van a dologban, hogy a játék kezdetén az összes csapattest fejjel lefelé van elhelyezve a táblán, tehát nem lehet tudni, hogy kinek hol áll a saját csapatteste, véletlenszerűen helyezkednek el a táblán, és a játék úgy kezdődik, hogy egyesével a játékosok felfordítják a saját csapat, illetve a csapatokat, és aztán akkor derül ki, hogy a sajátot fordították-e fel, vagy az ellenfélét, és onnantól játszhatnak. Ha nagyon pekhes valamelyik játékos, akkor előfordulhat, hogy kizárólag az ellenfél 14 csapatát fogják felfordítani, és akkor az első körökben viszonylag unalmas a játék, utána pedig nagy előnye lesz annak, akinek a 14 játékosa fordult fel és lett aktív. De azért ez elég kevéssé valószínű.
Jó, nagyon szépen köszönjük. Még Katona Csabától egy kérdés. Aradi 13-ak, ugye nemzeti gyásznap van ma. Minden tudunk már az Aradi 13-akról?
Természetesen nem. Tehát nincs olyan történeti téma, amiről el lehetne mondani, hogy mindent tudunk. De mai napig egy nagyon fontos missziónak tartom, hogy megemlékezzünk róluk, és megint csak visszakanyarodnék ahhoz, amit már annyiszor elmondtam, hogy igaz, hogy a haláluk évfordulója van ma, de az életükről emlékezzünk meg. És hogy hányszor lehet azzal találkozni, hogy rögzül ez a 13 név, sőt, most már jó esetben kell mondanom azt, hogy rögzül ez a 13 név, de az embereket, a személyiséget, az életüket, a sorsukat, az odavezető útjukat, a családi kapcsolataikat, a barátságaikat, az esetleges ellentéteiket, hiszen ilyen is volt köztük. nézzük. Ezeket még kevésbé ismerik, szerencsére azonban folyamatos kutatások nyomán most is születnek róluk munkák, ebben egyébként Herman Roberté megint csak a döntő érdem, aki ugye 48-49-ben nagyon-nagyon otthon van, úgyhogy nem tudunk még mindent. Nem is kell beszűkíteni 13 tábornokra, tudjuk, hogy ennél több halálos áldozat volt, Urmai Offenberg, Norbert, és még sorolhatnám sajnos hosszan, úgyhogy azt gondolom, hogy még hosszú út vár ránk.
Hát az nem baj, Csaba, mert akkor tudunk beszélni róla még sokat.
Az életüket idézzük föl magunkba, ne csak a halálukat, mert a halál az egy tragédia, és nem így kellett volna meghalniuk. Ellenben az életük teszi nagyszerűvé őket.
Köszönjük szépen, Csaba, és Paksa Rudolfnak is, történésznek, a játék egyik kifejlesztőjének, hogy itt volt velünk, és természetesen lesz még Mesél a múlt többek között az aradi hősökkel.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.